ismeretlen zsoltárok. Őtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Tisztelt Mária Rádió hallgatók! Az ismeretlen zsoltárok című műsorunkat hallgatják. Ebben a műsorban szeretném a zsoltárokat kicsit közelebb hozni a kedves hallgatókhoz, megvizsgálni, elmélkedni róluk, és valahol segíteni beleépíteni a saját ima életünkbe. Gyakran halljuk a zsoltárokat a szentmise keretében, sok ismerős zsoltár van, de ahhoz, hogy ezek az ismerős zsoltárok ne csak hallomásban legyenek ismerősek, hanem valóban az ima életünk szerves elemei legyenek, ahhoz nagyon-nagyon fontos, hogy ténylegesen elmélkedjünk is róluk, megértsük, hogy milyen mondani valójuk van, és ezen keresztül belekapcsolódjuk abba az imádságba, amit az egész egyház folyamatosan végez, amivel imádja a Jóistent. A mai alkalommal a bizalom zsoltárairól szeretnék beszélni. Néhány nagyon ismert, nagyon kedves zsoltár, ami ugyanakkor segíthet bennünket abba, hogy valóban elmélyítsük az Isten való kapcsolatunkat is. Bizalom egy másik zsoltára, amit most szeretnék itt röviden átolvasni a kedves hallgatókkal együtt, az a 16-os zsoltár. Egy nagyon hasonló gondolattal indul, elég valószínű, sőt biztos, hogy itt is egy levitáról vagy papról van szó, aki a zsoltárt írja, ugyanis a zsoltár közben megtudjuk majd, hogy az Úr az ő örök része. Ezt pedig a papok mondták, az Ószövetségben a levita származású papokra adta az Úristen azt a rendelkezést, hogy nem kaptak földterületet, részt a többi törzsel. Legrégebbi időkben igen-igen fontos volt az a mozzanat, hogy legyen földterülete minden egyes családnak, mert abból élt meg. Ez volt az örök része. És ezt az örök részt tekintették a választott néphez tartozás egyfajta biztosítékának. Akinek megvolt az öröksége, az teljes jogú tagja volt a választott népnek. Kivétel volt ez alól a papság, a levita papság, akinek nem volt földterülete. De azt mondja a Szentírás, hogy igen, neki nincs örök része testvéreikkel, de az Úr az öröksége. Ez egy gyönyörű gondolat, ami azt jelenti, hogy az Úr az, akire számít, és a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az áldozatnál azt a hús részt, amit az Istennek ajánlottak az áldozat bemutatók, azt adták oda elfogyasztásra a papnak és a családjának. Tehát valahol a pap életének a bősége függött attól, hogy mennyire tisztelik ténylegesen a hívők az Úristent. Az Úr az én örök részem. Így szól ez a zsoltár, védelmez engem, mert hozzád menekülök, Istenem. Már az a kezdet is jelzi azt, hogy itt egyfajta bizalom zsoltárról lesz szó, egy biztonságkeresést fejez ki a zsoltáros. Védelmez engem, Istenem, mert hozzád menekülök. Így szólok az Úrhoz, te vagy az én örömem, téged semmi sem szárnyol túl. A szentekhez pedig, akik a földünkön élnek, ti kiválóak, minden kedvem ti bennetek telik. Bálványaik számosak, azok nyomán járnak, de én nem hozok nekik áldozatot, nevüket nem veszem ajkomra. A zsoltáros arról beszél, hogy egyetlen igazi öröme az Úr. Valahol ez azt is jelenti, hogy ez egyetlen biztonsága. Természetesen sok más örömet adó dolog lehet az életben. De az igazi, legteljesebb örömet, a legfőbb örömet az Úristen tudja adni. Ezt tapasztalja meg a zsoltáros. És ezzel együtt azt is megtapasztalja, hogy minden mástól, minden más bálványtól távolságot kell vennie. Azt mondja, nevüket nem veszem ajkamra. Igazából valamelyik istenség nevét ajkamra venni, az azt jelenteni, hogy attól kérek áldást. De a zsoltáros tudja, hogy egyedül csak az Istentől szabad és akar áldást kérni, csak is Istenre akar hagyatkozni. És ezért folytatja így, Uram, Te vagy az én örök részem és kelyhem. Te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, kedvem telik örökségemben. Ez a két vers, amit itt most felolvastam, ez mutatja, hogy valójában egy levita papról lehet szó, akinek, mint mondtam, nincs öröksége a többi izraelita hívővel együtt. De az ő öröksége, az ő kejhe, a kehely, itt az örömnek a kifejeződése. Az, ami bűséget jelent. Az ő örök része, bűsége maga az Úr. Ő tartja, az Úristen tartja kezébe sorsát, vagyis az Úristentől függ az ő biztonsága. A mérőlánc kedves földre esett, vagyis azt jelenti, mikor kimérték a földeket, neki igazából nem jutott örökség, nem jutott föld, de neki az Urat mérték, mint örökséget. Ez a hasonlat azt jelenti, hogy nekem nincs igazából örökségem, ez azt jelenthetné, hogy szegény vagyok. De sokkal-sokkal gazdagabb vagyok, mert az Úr az én örök részem, és örömöm telik ebben az örökségben. Ez egy nagyon fontos mozzanat, nem csak a papok, hanem minden egyes keresztény számára is. Az igazi örökségünk az Úr. Az Úr az, aki önmagát adja ajándékul nekem, azért, hogy sok minden másról lemondva benne megtaláljam az örömömet. Ez a levita, akinek az örök része az Úr, így folytatja, dicsérem az Urat, mert értelmet adott nekem. Vagyis bölcsességet, hogy helyesen tudjak élni. Szívem még éjjel is figyelmeztet, még éjjel is rádöbbenek arra, hogy mi igazából a helyes út. Mindig szemem előtt áll az Úr. Ő áll a jobbamon, hogy meg ne inogjak. Akármerre is megy a zsoltáros, mindig azt tapasztalja, az Úristen az oldalán áll, segíti őt, hogy meg ne inogjon. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem. És testem is békében nyugszik el. Mert nem adod lelkemet a holtak országának, nem hagyod, hogy szented romlást lásson. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A bizalom kifejezései ezek, Úristen, aki az ő öröksége, olyan szinten biztosítja az ő biztonságát, annyira ott van mellette. Az ő jelenléte olyan örömet ad neki, hogy békében, minden körülmények között békében nyugszik el, örül és újjong a szíve, mert biztos benne, hogy nem engedi át a halálnak, a pusztulásnak. Emlékezzünk vissza, hogy az apostolok cselekedeteiben, amikor Péter pünkös napján prédikál is Jézus föltámadását magyarázza, akkor éppen erre a részre hivatkozik. Hogy, mert írva van, hogy nem adod lelkemet a holtak országának, nem hagyod, hogy a romlást lásson szented. Vagyis a föltámadást már ebben a versben is előre valahol megjövendőri a zsoltáros. Ténylegesen nem annyira Jézus föltámadásáról beszél ez a szentírási rész, hanem arról a biztonságról, amire az Istenbe bízó ember számíthat. És érthetően, hogy Jézus, mint a minden hívő embernek a legtökéletesebb példaképe, aki mindenestől a legszörnyűbb helyzetben is Istenre bízta magát. Érthetően, hogy ő is számíthatott Isten hűségére, hogy nem adod lelkemet a holtak vonának, nem engeded meg, hogy pusztulást lásson szented. A halál, a pusztulás nem uralkodhatott azon, aki mindenestől az Istenre bízta magát. Ezt tapasztalja meg már az ószövetségi hívő ember is, többszörösen ezt tapasztalja meg Jézus, ezt tapasztalja, ezt a biztonságot minden egyes hívő ember, aki valóban bízik az Úrban. És nem csak ezt a biztonságot, hanem az örömet. A színed előtt az öröm teljessége. Igazából ez azt jelenti, hogy maga az Úr az örömnek az oka. nem azért örül itt a zsoltáros, hogy ilyen vagy olyan szerencsébe volt része, ilyen vagy olyan sikert ért el. Az Úrnak magának örvendezik. Ez egy olyas valami, amit igazából a hívő ember akkor tud megtapasztalni, amikor ráérez arra, hogy az Úr jelenléte, az ő barátsága mekkora végtelen nagy adomány. Minden ember tudja, hogy sok minden miatt rászorulunk az Úristenre. De egészen más dimenzióját ismerjük meg a hitnek, amikor nem csak azért fordulunk hozzá, mert erre vagy arra dologra szükségünk van. Persze már maga a kérés egy Istenhez fordulás egy nagyon fontos dolog. Amikor kérünk az Istentől, akkor elismerjük azt, hogy önmagunkban nem vagyunk elegek. Ez egy a teremtmény alázata nagyon is helyre tesz bennünket. De ettől sokkal mélyebb szinten éljük meg az Istennel való kapcsolatot, amikor nem azért örülünk, mert valamit kaptunk, hanem őt magát. Megpihenni az ő jelenlétében. Örvendezni annak, hogy hozzátartozhatunk. És ez a gyönyörűség Isten jobbján, ami azt jelenti, hogy az Isten életközösségében mindörökké tart. Tele van gyönyörű ígéretekkel ez a zsoltár is, és azt a tapasztalatot hozza az olvasó előtt, hogy az Úristenbe lehet, meg kell bizakodni. Mert az Úristen az öröm forrása. A zsoltár, amiről szeretnék így beszélni, ez a 91-es zsoltár. Azért szeretnék erről a zsoltárról beszélni, mert ez a zsoltár az, aminek néhány verse szerepel Jézus megkísértésében is, amivel a sátán félre akarja Jézust vezetni. És ezen a ponton valahol be tudjuk fejezni a bizalom zsoltárairól szóló elmélkedésünket, mert meglátjuk azt, hogy mit is akarnak ténylegesen mondani a zsoltárok. Tehát először ezt a 91-es zsoltárt fogjuk végigolvasni, amiben szintén a bizalom hangja csendül fel, és azután Jézus megkísértésének a szempontjából megnézzük azt, hogy ténylegesen mit is akarnak mondani ezek a zsoltárok. Így szól a 91-es zsoltár. Aki a fölséges védelmében lakik, aki a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz, te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából, szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket lesz, hűsége a te védőpajzsod. Nem kell félned az éjjeli kísértettől, sem a nappal repülő nyíltól, sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől. Essenek el bár oldaladon ezrek, jobbod felől tízezerek, téged nem ér el. Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök büntetését. A zsoltár azt szeretné kiemelni, hogy az Isten egészen biztos védelmet nyújt az övéinek. Isten védelmében élni, Isten árnyékában élni, az ő szárnyai alatt. Persze ezek mind hasonlatok egyértelműen, de valahol arra emlékeztet, hogy Isten mindenható. Aki az ő árnyékában él, az a legteljesebb biztonságot tapasztalja meg. Nem kell félni attól, az éjjeli félelmek mit tehetnek vele, hiszen a leghatalmasabbnak a biztonságában él. Nem kell félni a nappal repülő nyilaktól sem, a ragálytól, ami valahol óhatatlanul terjed. Nem kell félni a fényes nappal kitörő dögvésztől. Ha elesnek ezren is, tízezren is mellette, a hívő ember biztonságban van. Te, aki így beszélsz, az Úr a menedékem, te, aki a fölségest hívtad oltalmadra, így nem ér semmi baj, csapás nem közelíthet sátradhoz. Ez a megfogalmazás talán ellene monda egy kicsit a 23-as zsoltárnak, ahol éppen nagyon is tudatosan mondja a zsoltáros, hogy időnként a halál sötét völgyében járok. De akkor sem félek a rossztól, történik velem rossz, de nem félek a rossztól. Itt arról beszél, hogy nem is közelít csapás az igaz ember, az Isten hívő ember lakóhelyéhez. És itt következik az a rész, amit Sátán idéz Jézusnak, amikor azt mondja, hogy írva van, tehát ez a második kísértésről van szó Máténál, hogy Jézust fölviszi a Sátán a templom, a jeruzsálemi templom párkányára, és azt mondja, vesd le magad, mert írva van, angyalait küldi hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon, a tenyerükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Ez egy olyan kifejezése az Isten védelmének, hogy Isten, mint a szeme fényét, úgy őrzi az övéit. Tenyerén hordozni, ez a kifejezés mai napig is a szeretetnek, vagy akár a szerelemnek a kifejezése. Tenyeremen hordozlak. Vagyis nehogy még a legkisebb problémával is találkozz. Az Úristen, mondja Zsoltáros, elküldte az ő angyalait, és tenyerükön hordoznak az angyalok, hogy még a kőbe se beleüsd a lábad, még egészen kis problémával se találkozzál. Ugyanakkor az Úristen nem csak ilyen biztonságot ad, hanem egyfajta hatalmat. Áspis kígyón és viperán tiporsz, eltiprod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Ez a rész is ismerős Jézus tanításából, ugyanis kifejezetten idézi ezt a részt Jézus maga, amikor elküldi az apostolokat evangelizálni, ilyen hirdetésre, és azt mondja, hatalmat adtam nektek minden gonosz erő felett, áspis kígyón és viperán fogtok tapodni, eltiporjátok az oroszlánt és a sárkányt. Vagyis az áspis kígyó, a vipera, az oroszlán, a gonoszság hatalmas erői, akik felett azonban az Úristen az övéinek teljhatalmat ad. Isten hatalmasabb minden gonosz erőnél, és az Isten az ő apostolainak, az ő munkásainak, küldötteinek hatalmat ad e fölött a gonoszságok felett. Itt az a gondolat jön újra vissza, hogy ténylegesen találkozik a gonoszság erőivel a hívő ember is, de Isten teljhatalmat adott felettük. Maga Jézus is ezt mondja az apostolainak. Hatalmat adtam nektek minden ellenséges erő fölött, semmi nem fog nektek ártani. Áspis kígyón viperán tiportok, oroszlánt és sárkányt eltiportok. Sokszor talán a fordítás nem pontos, hogy nem azt jelenti, hogy áspis kígyón lépkednek, hanem eltiporják a gonoszság erőit, amivel szembe találkoznak, és ezt a gonoszság erőt jelképezik kígyók, az oroszlánok, sárkányok, mert Isten küldöttségében járnak, Isten erejével cselekszenek. És így folytatja Zsoltáros, hű volt hozzám, ezért megmentem, védelmezem, mert ismeri a nevemet, ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom, dicsőséget szerzek neki, napok teljességével áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet. Ezen a ponton egy rövid összefoglalóval vissza kell tekinteni a bizalom zsoltárainak mondani valójára. Olyan zsoltárok ezek, amik úgy fogalmazzák meg a hívő ember életét, tökéletes biztonságban élő embernek az életét. Ténylegesen így vannak ezek a dolgok? Hiszen ha megnézzük a szentjeinket, megnézzük a legnagyobbakat, Máriát, valóban soha semmiféle csapás nem közelített az ő házához? Hiszen Heródes meg akarja ölni a gyermeket. A szegénység, a nehézségek. De végső soron Jézus kereszt halála, aminek szemtanúja. Bizony. Valóban az történik a hívő emberrel, hogy soha semmi gond nem éri? Főleg Jézus, aki nem csak Isten fia, hanem a hívőknek a legnagyobb példaképe. Valóban soha semmi gond nem éri? Igaz, hogy hatalma van neki a gonosz lelkek fölött. Igaz, hogy van egyfajta biztonsága. De annak ellenére hányszor is hányszor kell szembenézni a rosszal. Mit akarnak tehát mondani ezek a csodálatos zsoltárok? Az, hogy ténylegesen, aki hívő ember, annak az Isten megígéri, hogy soha semmi olyan nem lesz. Valahol azt kell értenünk, hogy a bizalom zsoltárai hitvallások. Nem azt mondják el, ami van, hanem ami lesz, ha bizalommal élünk. Jézus, Mária szentjeink, de ezer is ezer más hívő ember, aki valóban az Isten iránti bizalommal élt. Akkor, amikor nehézséggel került szembe, akkor a bizalom révén teret adott az Istennek, és az Isten ereje működött benne. Szabadítást szerzett neki. Nem arról van szó, hogy ezek a zsoltárok elmondják, hogy megéri hívő embernek lenni, mert aki hisz, annak soha semmi baja. Ezek hitvallások. Ahhoz, hogy az Isten cselekedjen az életembe, ahhoz arra van szükségem, hogy így rábízzam magam az Istenre. Ha nem bízom rá magam, akkor egészen egyszerűen nem fog működni az életembe. És itt jön igazából Jézusnak a kísértése, amikor azt mondja a sátán neki, hogy írva van, és idézi a 91-es Zsoltárt. Nem az van írva. Elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon, tenyerükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe is lábad. Tehát nyugodtan vesd le magad. Igazából ez az a kísértés, amikor a hívő ember az Istent arra szólítja fel, hogy akkor bizonyítsd, hogy igazat mondasz. Igazold magad. És ezért válaszol Jézus arra, hogy az is írva van, ne kísértsd uradat Istenedet. Istent kísérteni, Istent próbára tenni. Ez azt jelenti, amikor az ember a hitét ahhoz köti, bízok benned, hiszek neked, de bizonyítsd magad. Bizonyítsd be, hogy valóban igaz, amit állítasz. Ez a fajta magatartás eleve egy zsákutca. Istent ugyanis nem lehet mérlegre tenni. Ha én megpróbálom, ha igazolást kérek az Istentől, akkor már nem bízok benne, hanem neki kell bizonyítania magát. Ezzel a magatartással éppen, hogy nem vagyok hajlandó hinni, nem vagyok hajlandó bízni, és alapvetően meggátoltam azt, hogy Isten cselekedhessen bennem. Ezzel éppen, hogy megtagadtam a bizalmat. Ha azt mondom, hogy majd akkor hiszek, ha bizonyítod. Ezzel éppen, hogy elindultam egy olyan úton, amikor Isten fölé helyezkedek. Én mérlegelem az Istent. Én mondom meg, hogy mikor fogok benne hinni. Isten viszont akkor bír cselekedni az életemben, hogyha a bizalommal utat nyitok neki. Mennyire megható ez, hogy Jézus olyan szinten közösséget vállal velünk, hogy egy egészen pici pillanatra őt is megkísérti. Ez a fajta magatartás. Az Istennek bizonyítania kellene. De Jézus azonnyomban válaszol, mert tudja, hogy ez egy teljesen hibás út. A hívő ember egyfajta ürességgel, szegénységgel nem tehet mást, mint kiszolgáltatja magát az Istennek. Csak akkor fog az Isten cselekedni az életébe, ha kiszolgáltatja magát neki. Ha nem kísérti az Istent, hogy majd, ha bizonyítod magadat, akkor majd hiszek, hanem mikor ráhagyatkozik, akkor ad teret az Istennek, hogy cselekedjen. Bizalom zsoltárai egészen különlegesen szép zsoltárok, amelyek megérintik az embert. Valahol azt kell megértenünk, hogy ezek hitvallások. Ezeken keresztül akar rávenni bennünket a Szentlélek arra, hogy bízzunk az Istenbe, mert csak akkor tapasztaljuk meg az erejét, hogyha bízunk. A hitetlen ember, a bizalmatlan ember, ez olyan, mint egy pohár, ami tele van mindenféle mással, és nem lehet beleönteni a bort. Nem lehet beleönteni az italt. Minden eltele van. Ki kell ürítenem magamat, helyet adnom az Istennek a bizalommal, akkor tud cselekedni az Isten. Tisztelt Mária Rádió hallgatók, a bizalom zsoltárai arra akarnak rábeszélni bennünket, hogy merjünk bízni az Úrban. Ugyanakkor azt is megígérjük, hogyha valóban bízunk, ha nem mi akarjuk mérlegre tenni az Istent, hanem engedjük, hogy ő rendelkezzen felettünk, akkor megtapasztaljuk az Isten tevékeny, hatékony cselekvését az életünkbe. Ami nem azt jelenti, hogy nem találkozunk nehézséggel, de azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. Minden körülmények között van, kibe kapaszkodnunk, és akibe kapaszkodhatunk, az nem akárki, hanem az egyetlen, a mindenható. Akinek van ereje, van szeretete és jósága, hogy védelmezzen és szabadulást hozzon számunkra. Köszönöm szépen a figyelmüket, kívánom, hogy ezek a zsoltárok is Isten iránti szeretetüket és bizalmukat mélyítsék el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.